Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy az Ezékiel könyvének 33. fejezetében, a 10. és a 11. versben olvasható. Te pedig, embernek fia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek: ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útjaitokról, miért halnátok meg, Izrael háza?
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Drága Úrunk, arra kérünk téged, hogy elevenítsd meg számunkra te igédet, hadd legyen számunkra az életnek beszéde. Szeretett testvéreim, a ma esti ige hirdetésnek az a címe, hogy ahogy énekeltük is, hogy az Úrnak van terve az életeddel, és itt rögtön az igében hallottuk is, hogy valóban az Úrnak terve van veled, velem, és ez nagyon jó terv, az életnek a terve. Az emberek, amikor Izrael fiai kétségbe estek a saját bűneik és a nyomorúságaik miatt, mert drámai helyzetben, a babiloni fogság nyomorúságában voltak, akkor úgy látták, hogy kilátástalan a helyzetük, az életük értelmetlen, sőt, elveszítették abban való hitüket, hogy a küldetésük, mint Izrael, mint Isten népe, úgy gondolták, véget ért. Isten eltörölte őket, elhurcolta 722-ben Észak-Izrael tisztörzsét, Asszíriába, 587-ben pedig a Júda maradékát Babilonba. Így lehetne mondani Isten, ahogy az ige mondja, hogy Isten kitörölte Izraelt, elpusztította, romokba hevernek a városok, Izrael gyönyörű fővárosa Jeruzsálem, és a világ egyetlen Istennek szentelt temploma, a Teremtő Istennek szentelt temploma pedig leégett, kőkövön nem maradt. Természetes, hogy Isten népek között lévő kegyesek úgy gondolták, hogy Isten leszámolt, végzett az ő népével. Ebben a nyomorúságban szólal meg, hogy a bűneink miatt elvesztünk, nincs reménységünk, reménytelen az élet, nincsenek távlatok előttünk, és akkor jelenti ki Isten ezt a csodálatos ígéretet, hogy neki van jó terve az ő népével. És most át kellene gondolnunk, és komolyan át kellene gondolnunk, hogy miért jutott ide Izrael, miért jutott ide Isten népe, hogy jutottak ilyen mélységbe, mi volt ennek az oka? Hát bizonyára nem Isten. És hogy Istennek már a Teremtőstől fogva megvolt a maga terve, az a jó terve, hogy az asszony maga a kígyó fejére tapos. Isten már akkor elrendelte, amit itt is kijelent, hogy megoldja a bűnkérdést, a kegyelem. Csak egyet kell tennie az embernek, ami itt is elhangzik: térjetek meg, miért halnátok meg, Izrael háza? Tehát Istennek világos terve van az emberrel, de egy kicsit próbáljuk kiszélesíteni. Vagy inkább így mondom, összeszűkíteni és az én kicsi életemre vonatkoztatni az Isten tervét. Kiszélesíteni abban az értelemben, hogy egyáltalán az emberiségnek, az embernek mi az értelme. Tessék megfigyelni, sokat emlegetem, mert nagyon fontos kérdés, mert a világ is sokat emlegeti, hogy mi az ember életének az értelme, identitás, tudata. Éppen mikor jöttünk idefelé László testvéremmel, elmondtam neki, hogy valamikor az erőműben dolgoztam, és az egyik vezető ember temetését végeztem, és utána volt pártitkár, aki nálam jóval fiatalabb, odajött hozzám, és azt mondta, köszönjük neked ezeket az igehirdetéseket, mert rádöbbent ez bennünket, hogy gondolkozzunk az élet értelme felől. Igen, mindenkiben felmerül, mi az élet értelme? Mi az én életem értelme? Ki vagyok én tulajdonképpen? Mi végre vagyok erre a világra? Olyan rövidzállatos, ostoba válaszokat tudnak adni a reklámok meg a mai világ, hogy valósítsd meg magadat. Hogy ez alatt mit kell érteni, az igazából csak az fogja fel, aki mögéje néz egy kicsit. Emögött mindig azt értik, élvezd az életet, ragadd meg, amit meg lehet. Élvezd ki, ami a lehetőséged, mindent, ami adatik. De hát ez kontár munka, ha magunkat akarjuk megvalósítani. Én inkább ezt rábízom a Teremtő Istenemre, hogy ő valósítson meg engem, azzal sokkal jobban járok. Mert igazából pontosan ez a terve veled. Meg akar minket valósítani. De nem az önmegvalósítás útján, hanem hogy ő neki van terve velem. Talán vasárnap említettem, vagy hétfőn, erről már nem emlékszem, hogy Darwin maga leírja, hogy az evolúciónak nincs terve, nincs célja, az evolúció nem vezet sehova. Tehát aki elhiszi, hogy egy természeti folyamat eredménye, egy véletlen műve az ember, akkor könnyen oda juthat, hogy valóban nem tudja, mi végre van a világra, nem tudja az élet értelmét megragadni, de hát nem így Isten. Istennek egészen világos terve van az emberrel. Gondoljatok bele a Timóteus első levél második fejezetében, a negyedik versben az a híres ige. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez egy csodálatos isteni program. Az az Isten akarata. Minden ember, te is, én is. Egy csodálatos isteni terv, nem? Hogy az örök életet célozza meg. Valami csodálatos távlatot nyit előttünk. Éppen a temetésekről beszélgettünk, amikor jöttem idefele, és én sokszor meghökkentettem az embereket, mert láttam a tekinteteket ott a temetésen, és akkor mondtam nekik, hogy halálhívők tetszenek lenni. Akkor mindenki fölkapta a fejét, hogy mit beszél az apa. Igen, és a mai ember halálhívő itt Európában azt hiszi, hogy a halálé az utolsó szó. Tehát a halálnak a legnagyobb hatalma, utána nincs semmi. De testvérek, teljesen logikátlan. Ha van Isten, akkor a halál nem lehet nagyobb az Istennél. Akkor Istennél semmi nem lehet nagyobb. Mondja is az Úr Jézus, hogy kezemben vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Ne aggódj, a te urad, élet és halál ura. És neki van terve. Ő így mondta, az Úr Jézus Krisztus így mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Tehát az Atya parancsolata örök élet. Ezt jelenti ki az Úr Jézus. Parancsolat. És figyeljetek meg, az Úr Jézus mindig alárendelte magát az ő drága mennyei atyának. Mindig, mindenben. Majd erre még visszatérek. Egyetlen egy helyen találod meg a Bibliában. Atyám, akarom. Amikor rólad van szó. Atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, azok ott legyenek, ahol én vagyok. És lássák az én dicsőségemet. Van terve az Istennek. Veled, velem. Tehát egy csodálatos isteni program van előttünk, és most itt vagyunk, aztán, ha egy kicsit beletekintünk Ezékiel könyvébe, vagy Jeremiás könyvébe, akkor ott vagyunk zavarba, hogy hát a babiloni fogság is az Isten terve. Most én szeretnék így fogalmazni, hogy Istennek van A terve, meg van B terve. Az A terv nagyon egyszerű. Térjetek meg, elpártolt fiai. Szól. Az Istennek az A terve az, hogy szól az embernek. Hirdetteti az ő igéjét. Ez az ő terve, hogy az ő igével megelevenít bennünket, és valóban megelevenít bennünket. Az ige hatalom, az Isten kimondott szava életet teremtő hatalom. Csak ellen tudunk állni az igének, ahogy hallottuk, Esperes úr mondta, ígd be, ott ki. Egyszerűen a kőkemény szív, a süket fül, az Isten ellenes emberi természet bizony háta mögé tudja vetni Isten szavát, Isten igéjét. Akkor pedig mi lesz az átervel? Ahogy említettem, ennek a világnak valóban hát van terve, veled is, velem is, de ezek a tervek, ezek általában nagyon gonosz tervek, vagy nagyon félelmetes, vagy nagyon üres tervek, vagy nagyon értelmetlen tervek. Mert a világ mit is akar tulajdonképpen? Együnk, ígyunk, mert holnap így is meghalunk. És tulajdonképpen ezt akarja a világ biztosítani, a sátán pedig azt akarja, hogy mielőtt megtérnél, elvegye az életedet. Mert ő ember, gyilkos volt kezdettől fogva. De az a döbbenetes, hogy ahogy a paradicsomban az ember hallgatott az ördögre, úgy ma is képes hallgatni az ördögre. Hát ezért jutott Izrael Babilonba. Mert az ördögre hallgattak. Mert ördögi dolgokat műveltek a szó legteljesebb értelmében. Ezért jutottak Babilonba. És Isten népe is, ha elhajlik, bár akkor vagy most, akkor Isten előveszi a B-tervét. Isten B-terve pedig az, hogy tűzbe veti az életemet a szenvedés tüzébe, és megtisztít, mint a 7-szer tisztított ezüstöt. De hát miért kell az embernek megvárni azt, hogy Isten büntetése, a nyomorúság kohójába vetett ember jajgatva kiáltson Isten után? Miért van erre szükségünk? Miért nem vagyunk úgy? Megfigyeltem, testvérek, megfigyeltem, hogy a fiataloknak van füle meghallani az igét. Hát persze nem mindegyiknek, de a fiatalságban van egy olyan érzékenység, ami aztán a bűn következménye miatt az egyre idősödő ember életéből kihal. Ez a lelki érzékenység, hogy odafigyeljem arra az üzenetre, amit Isten mond, aztán amikor nem hallgat az ember, amikor az idegen hangokra hallgat az ember, amikor ördögi hangokra hallgat az ember, akkor nem tud mit csinálni Isten, mert nem akarja feladni a tervét veled. Nagyon érdekes, hogy Isten azt mondja, hogy akarom. Azt akarom, hogy minden ember üdvözöljön. És ezért képes megtenni azt, hogy tűzbe veti az életemet. Megpróbál, megítél, megpróbálja összetörni azt a kemény szívet, megpróbálja megnyitni a süket fülemet, hogy végre meghalljam az ő hangját. De csak hallgassunk bele az igébe, mit mond maga az Úr Izraelről, hogy kerülhetett ilyen helyzetbe Izrael. Ezt mondta nekem, mármint Ezékielnek, emberfia, tekints észak felé, föl is tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt, mármint a jeruzsálemi templom kaputól északra egy oltárt, ahol az Istent ingerlő bárvány volt a bejáratnál. Azután ezt mondta nekem, emberfia, látod-e, mit műveltek? Olyan nagy utálatosságot művelt itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom szentélyemből. Hát ezért jött a babiloni tragédia. Mert bálványt imádtak, még a templomba is bevitték. És Istennek kétszer el kellett távozni az ő templomából. És amikor Isten eltávozott a templomában, mind a kétszer lerombolták a templomot. Ez az első eset. A másodikról maga Jézus beszél, hogy itt kőkövön nem marad, amit mindent le nem rombolnak. És bekövetkezett Krisztus után 70-ben ez is. Miért van szüksége Isten népének ilyen rettenetes ítéletre és próbákra? Ha tovább olvassuk egy kicsit Isten panaszát, Isten panaszkodik a népére. Elmondja, hogy csak nézd meg, törj át a falon, emberfia. És megmutatja, hogy a templom alatti fülkékbe Izrael házának vezetői mindegyik a maga bálvány fülkéje előtt áldozatot mutat be, és füstölő vel füstöl az idegen isteneknek. Ott állt előttük Izrael háza vénei közül 70 férfiú, közöttük Jazania Húsáfán fia. Mindegyiknek tömjénező volt a kezébe, illatos füstfelhő szállt fölfelé. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, látod, mit művelnek Izrael házának a vénei a sötétben? Mindegyik a maga bálványának fülkéjénél. Mert ezt mondják, nem lát bennünket az Úr. Elhagyta az Úr ezt az országot. Majd ezt mondta nekem, még más nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket művelnek. Bevitt engem az úrháza kapujának a bejáratához, amely északra van. Asszonyok ültek ott, akik a tammuszt csiratták. Ezt mondta nekem, látod ember fia, még ezeknél is nagyobb utálatosságokat fogsz látni. És bevitt engem az úrháza belső udvarába. Az úr temploma bejáratánál a csarnok és az oltár között, mintegy 25 férfi volt háttal az úr temploma felé, arccal kelet felé fordulva, kelet felé leborulva imádták a napot. Aztán felsorolja Isten az összes okkult bűnét Izraelnek. Szőlőhajtásokat tartanak az orruk elé, de én majd elbánok velük haragomba. Aztán Isten valami iszonyatos ítéletet tart. Elküldi a pusztító angyalokat, csak egyetlen evangélium hangzik itt el. Elmondja, hogy pusztítsátok az öreget, az asszonyokat, a szüzeket, a gyermekeket, ne könyörüljetek senkit. Rettenetes, nem? A testvérek, Isten népének ez a bűn nem bocsátatik meg. Ez rettenetes bűn, amikor Isten népe bálványimádó pogány lesz. Hát gondoljatok bele! És az asszonyokat is elítéli, akik szallagokat varrogatnak, kendőket készítenek, varázskendőket, varázsszallagokat, és így mondja az ige, lelkekre vadásznak. Hát ezzel van tele a mai világ, és amikor az ember megijönti őket, kis ilyen meg nem pofoznak. Mikor például azt mondom embereknek, hogy hát ne jógázzál, az nem sport, akkor felháborodnak. Hát kérem szépen, hát ez nem sport, az a hindu vallás megistenülési módszere, a jóga. Hát ki lesz a jógi, aki elvégezte a jóga minden fokozatát és istenné lett? Ezekből vannak a guruk. Hát most hogy lehet ez sportnak tekinteni? Azt írja Gál Péter a könyvébe, a New Age keresztény szemmel, ez a katolikus teológus professzor, azt írja, hogy a New Age vezetői, akik a jogát nagyon magas fokon értékelik, azok szépen leírják, mi a joga lényege. A hindu hit szerint a te gerincoszlopod aljába a kundalini kígyó istennő ott van feltekeredve. És a joga az a módszer, amivel te felszabadítod a kígyót, a kundalini istennőt, amely elhatol egész az agyadig, és a kígyó hatalma alá kerülsz. Hát gondolkodjatok, mi ez? És európai emberek mennek, és mindenféle okkult dologba belemennek. Az agykontrolltól kezdve, a keleti mágiákig, az akupunktúráig, és ami csak létezik, mindenbe belemennek, és akkor csodálkodtok, ha ugyanígy fogunk járni. Ugyanígy fogunk járni. Hát az ígyvelelt nem kímélte meg az Isten, a gyülekezeteket se fogja megkímélni, de hát már is a babiloni fogságban van a gyülekezetek nagy része, lelki értelemben, ítélet alatt. De azért estünk ítélet alá, mondja Pál apostol, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Így mondja, amikor te, a hívő ember ítéltetsz, azért ítél bennünket, ami drága úrunk, hogy a világgal együtt örök kárhozatra ne kelljen ítélnie. Ő mindent megtesz az üdvösségemért, ha kell, valóban. Babiloni fogságba taszít. És majd ott a fogságban lehet, hogy érzékeny lesz a lelkem, majd ott elkezdek kiabálni szabadító után. De hát erre van szükségünk. Nem érthetnénk meg a tiszta igét, a világos isteni szót. És aztán mondtam, hogy itt van egy evangélium is, éppen itt a 9. fejezetben, mikor Isten kiadja a parancsot Jeruzsálem elpusztítására, akkor azt mondja az angyalnak, itt a mi fordításunk szerint, a gyolcs ruhába öltözött férfinek, aki író eszközök voltak az oldalán, ezt mondta, hogy menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek benne. És nagyon érdekes ez a jel. Ez az eredeti héber szövegben egy táv, ami keresztet jelent. Tégy keresztet a homlokukra. A kereszt jele már akkor is Isten gondolatában ott volt, a Szent Krisztusi kereszt, a megváltás jele, tégy jelet azoknak a homlokára. Igen, tehát Isten gondolata valóban az üdvösség, de nem szabad visszaélni vele. Nem játszhatunk ebbe a világba se, amikor ez a világ arra tanít bennünket, hogy mindent szabad és mindent lehet, és ez a világ mindent összekever szellemi értelemben, akkor tessék komolyan venni, hogy Isten nem nézi el az ő népének. A pogányok azt csinálnak, amit akarnak, idézőjelbe. De így mondja éppen az ő népének, de neked ezt nem engedem meg. Pont ezekre a dolgokra mondja az Úr, ezekre a okul dolgokra, de neked ezt nem engedem meg. Ezt vegyük komolyan, és ne kísértsük vele az Urat. Ne járjunk így. Ez nagyon fontos a mai világban megérteni. Mert Istennek nem ez a terve, hogy mi ellenséges viszonyba kerüljünk a mi Úrunkkal. Pál azt mondja, akik bálványoknak áldoznak, ördögöknek áldoznak azok. Ne kezdjük okoskodni, hogy de ez ilyen, meg de ez olyan. Legyen inkább szent vélelem bennünk, hogy semmi tisztátalant ne érintsetek. Ahogy az ige mondja, semmi lelki testi tisztátalanságban ne vegyen Isten népe részt, mert Istennek terve van veled valóban. Szent és jó terve van veled. A saját gyermekévé akar tenni. Igazán az ő drága gyermekévé akar tenni. Az ördög pedig megkínál bennünket. Tessék csak megfigyelni, miért keveredett bele Isten népe a pogányságba. A vallási korrupció miatt. A vallási korrupció miatt. Mert mi korrumpálhatók vagyunk, testvérek. Mert ha valaki azt ígéri, hogy ha ezt teszed, akkor sikered lesz. Tessék csak meghallgatni egy mai kereszténynek nevezett ember milyen ajánlatokat tesz. Azt mondja Paul Yonggi Cho, ez a koreai megagyülekezetes hamis tanító. Mindig meg kell próbálnunk elképzelni a végeredményt, amikor imádkozunk. Ha szívedben nem képzeled el tisztán, aminek bekövetkezését reméled, nem lesz valóság számodra. Megtanítottuk a mieinket arra, hogy vizualizálják a sikert, a képzelet és az álom segítségével kotlani tudsz a jövő felett, és kiköltheted annak eredményeit. Hát aztán itt elmagyarázzák, hogy tulajdonképpen a vizualizáció hatalom, teremtő hatalom. Úgy teremthetsz, mint Isten. Hát ki mondta ezt, hogy olyanok lesznek, mint az Isten? Ugye? És akkor emberek mennek, mint a birkák a vágóhídra, mindenféle hamis tanító után. Igen, ez így van. Ezt kínálják a hamis tanítók. Agnes Samford, ez a furcsa nő, amerikai nő, aki tulajdonképpen bevitte a kereszténységbe a teljes mértékbe az okkultizmust. Tessék figyelni, mit mond a saját gyerekeire, hogy neveli őket. Néhány hónap gyakorlás után rájöttem, hogy távvezérléssel irányítani tudom a gyermekeimet. A gyerek egy percen belül megváltozott és bekövetkezett az, amit az elmémbe előre láttam. Olyan volt, mintha egy darabot írtam volna, és rendeztem volna, és láttam az elmémbe, és megszületett a jelenet lejátszódni a színpadon. Hát testvérek, ezek ördögi dolgok. Hát olyan szuggesztió ez, hát az én gyermekeimet akarom rabbá tenni. Hát micsoda gondolat. És az emberek ezekért a siker történetekért képesek hallgatni ezekre az emberekre. Sőt, ezért mentek a zsidók a Baál Istent tisztelni, ezért mentek. Mert a termékenység Istentől vártak valami kis eredményt. Azért játszották el a varázslást, azért csináltak varázslásokat, hogy az haszonhoz jussanak. Korrupció, vallási korrupció. Hát nagyon könnyen becsap bennünket a sátán, de tessék csak figyelni, az Úr Jézus mikor megkísérti, mit mond neki? A világ minden országát néked adom, de van ára, ha leborulva imádsz engem. Rettenetes arcátlanság a sátán részéről, de ugyanígy megkínál téged is. És tessék csak figyelni, a sátán pontosan úgy csinál, de jó horgász. Először beeteti a területet, aztán mikor odaszoknak a halak, mikor jó a csali, akkor egyszer csak megjelenik a horogra húzott csali. És azt is bekapod, és attól kezdve rab vagy. Attól kezdve megfogott téged az ördög. Ott van mindig a csali, mert a kívánság vonalán kísért meg bennünket, újra és újra. És az ember korrupt. Az ember ebben a világban akar sikeres lenni. Ebben a világban akar egészséges lenni, mindenáron meggyógyulni, gazdag lenni. Ebben a világban. És sokan azt gondolják, hogy a megváltás a kezünkben van. Einstein 32-ben ír egy levelet az akkori nagy pszichológusnak, Freudnak, hogy ő, mint a lelkek nagy ismerője, nyilván meg tudná oldani a problémát, hogy az emberekből kiírtsák valamilyen módon, kiírtsuk valamilyen módon a gonoszt, a gyilkosságra való hajlamot, a háborúra való készséget. Hát tényleg a pszichológia meg tudta oldani? Na most újabb nagy ötletünk van, most majd a genetikába fogjuk megváltoztatni az embereket. Hát nekünk is vannak terveink, megistenülési terveink. Ugye láttátok? Olyan lehetsz, mint az Isten. Olyan lehetőségeid vannak. Csak ezt a technikát kell alkalmazni, csak azt a módszert kell alkalmazni, és olyan leszel, mint az Isten. Teremthetsz, meg minden sikert megszerezhetsz magadnak. Most pedig azt mondják, hogy a géntechnikával mindent megoldhatunk. Olyan gyermekeket fogunk ezután a szülőknek produkálni, amilyen nekik tetszik. Ha pedig megtanulhatjuk, hogy hogyan módosíthatjuk biztonságosan az emberi DNS annak érdekében, hogy fokozzuk jövőbeli lehetőségeit, ugye az embernek, semmi erkölcsi akadálya nincs annak, hogy ez a folyamat beinduljon. És a kisléspésekben, de tökéletesítik az ember természetét. Na testvérek, itt van a bűnre a megoldás. Genetikából ki fogjuk írtani, nem akarom felolvasni végig, de leírják, hogy végül Superman leszel. Sőt, még az életedet is úgy meghosszabbítják, örökké fogsz élni. Milyen evangélium ez? Hát, én félek ezektől a technikáktól, meg ettől az önmegváltás, meg önteremtő módszereimtől, mert ennek rossz vége lesz. Hát itt bizalom kérdése az egész. Kibe bízunk? Hát én megmaradnék az Úr mellett. Ő teremtett engem, és sokkal inkább egy igaz módszere van, ami az életembe is bevált. Ő újonnan teremt bennünket. Ahogy Ezékiel könyvében megígéri, elveszem a szívetekből, elveszem belőletek a kő szívet, és 20 szívet adok nektek. Újra teremtő Istenünk van. Nem kell nekünk genetikai, mert ez nem genetikai probléma, testvérek. Ez szellemi síkon romlott az ember, lelki értelemben. Ez nem a génjeinkben van bekódolva a bűn. Óriási tévedések, csalások ezek, amivel az ördög lépre akarja vinni az embert, hogy mindig bizakodjon önmagába. És Istennek van terve veled. Istennek van egy csodálatos terve veled, mert igaz, hogy sokszor az ember letér arról az útról, úgy, mint Izrael, vétkezik az Úr ellen. Én is, te is elkövetünk olyan dolgokat, amelyekkel megbántjuk a mi Urunkat, bűnöket követünk el, hitetlenkedünk, lázadozunk, és akkor Isten az én életemben is elővette egyszer-kétszer a B-tervét. A szenvedés kohójába vetett. De az nem csak szenvedés volt, én nagyon jól tudtam, és ma is tudom, hogy mely bűneimért kaptam büntetést. És áldott legyen az ő neve. Nem hagyott abba a bűnbe. Nem nyugodott bele. És valóban, mint ezüstöt tűzbe vett bennünket, hogy megtisztítson. És ugye, olvassuk csak el, milyen csodálatos igét ad elénk Isten a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, ahol a fiakról van szó, ugye? És olyan jó ezt az igét a szívünkbe dédelgetni, a szívünkbe helyezni, és magamat alávetni ennek a különös igének, amelyeket persze mindannyian jól ismerünk, de jó feleleveníteni azt. Mert a bűn ellen való harcba még nem álltatok ellen egészen a végig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiával fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát ez áll a terve az Istennek, hogy az elveszett ember visszanyerje a teremtési rendben kapott méltóságát. Mi volt a mi méltóságunk, testvérek? Hogy Isten képére és az ő dicsőségére teremtetett az ember. Az ember méltósága, és ez az Isten terve veled. És nem akarja feladni ezt a tervét, hogy újra Isten gyermeke legyen. Legyél a fiúság megtisztelő állapotába akar visszahelyezni, ahogy ezt Jézus a tékozó fiú történetében olyan gyönyörűen elmondja, hogy a megtérő, hazatérő fiú, akiről az atya azt mondja, ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És aztán ráadják a regszebb ruhát, sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, visszahelyezik a fiúi méltóságába. Ez az Isten terve veled és velem, hogy te Isten gyermeke legyél. És ebben az Isten fiúi állapotodban természetes, hogy örök életed van. Ilyen csodálatos isteni terv van. De hát olyan jó lenne, ha a mi életünkben csak Istennek az A tervet kéne elővenni, hogy az ő igével térítene meg téged, meg engem, és nem kellene a szenvedés kohójába vetni. De ha kell, belevet. És hála, hála neki, hogy nem hagy sértődötten ott engem, hogy veled nem érdemes foglalkozni. Hanem ha kell, megfenyít, józanít. Mert mit mond itt az apostol? Hogy szeretetből teszi. Olyan szép kifejezés, amit itt olvashattunk, hogy hát nem veszed észre, hogy akkor is azért teszi, mert fiává fogadott, mert a gyermeke vagy. És nem akar lemondani rólad, mert van veled egy csodálatos terve. És ez a terv az örök élet. De egy kicsit még szeretném befejezésül, hogy próbáljuk megérteni ebben a mi szerepünket is, mert van ebben nagyon határozott szerepünk. Mert hiszen Jézus beszél Isten országáról, oda hívott meg bennünket. Térjetek meg, mert elközelítettek az Isten királysága. Az illető itt nem is országról, mert sokszor az országhoz a terület képzete tapad, de a királyság, a király ott van, ahol királyság ott van, ahol a király ott van. Aholra azt mondja Jézus, hogy nem itt, nem ott, az Isten országa közöttetek, illetve ti bennetek van. Aztán a Máté 6-ban olvassuk, hogy Jézus az aggodalmasságról beszél. És itt most bejön a képbe, ahonnan elindultam, hogy minket roppant érdekel a mi mindennapi életünk. Tele vagyunk aggodalommal, néha okkal. Bár az aggodalomra hívő ember Meg igazából nem lenne oka, mert rábízhatná Istenre a dolgot, hiszen az Úr Jézus azt mondta, ti mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, hanem először keressétek az Isten országát, és az ő igazságát, és a többi ráadásul megadatik néktek. Majd erről a ráadásról inkább holnap lesz szó, de most értsük meg, hogy először az Isten országa. És ezt most csak emlékeztető, ugye azért hoztam el, hogy mi az én részem ebbe, hogy én a tékozónak el kellett indulni haza. Meg kellett látni a bűneit, el kellett indulni haza, bocsánatot kellett kérnie, ez volt az ő része, nekem is ez az, ez az én részem. Meglátva a bűnömet, bocsánatot kérve, elindulva az én mennyei atyám felé, keresve az Isten országát, az Isten király uralmát. Ugye virágvasárnap, az a csodálatos ige van mindig előttünk, amit Zakariás könyvében olvasunk. Örülj nagyon, Sion lánya, mert íme királyod érkezik hozzád, aki alázatos szamárcsukó hátán, és így tovább. És tudjuk, virágvasárnapkor bekövetkezik az a csodálatos isteni profécia a maga teljes valóságában. Jön Jézus, jön az Isten fia, jön a király. Na most le kell borulnunk előtte. Ott leterítették a ruhájukat. Izraelben azt jelentette ez, ha valaki a felső ruháját egy ember elé terítette, ezzel azt fejezte ki, te vagy a királyom. És le kell teríteni Krisztus elé. Megtetted-e? Mert ezen áll vagy bukik tulajdonképpen Istenhez való viszonyunk, hogy Krisztus a király az életedben, ő az Úr, Isten élet. Gondoljatok csak Péter apostol, hogy prédikált pünköstkor, meg később is. Azt mondja, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Jézus nem lehet másképp elfogadni, nem lehet mesternek, nem lehet a legnagyobb erkölcstanítónak, meg ki tudja, milyen csacsiságot szoktak a világiak mondani Jézusról, így nem lehet őt elfogadni, ő király. Ahogy a Filippi levél mondja, olyan nevet adományozott neki az Isten, amely minden névnél nagyobb, és térdet kell hajtani a mennyeieknek, a földieknek és a földi alattvalóknak. Le kell teríteni a ruhát, és le kell térdelni az Úr előtt. Péter még így mondja a nagy tanácsnak, hogy nem adatott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Hát mi kell még nekünk? Eljött a mi Urunk, csak azt kell, hogy borulj le előtte. Fogadd el őt Úrnak és Krisztusnak, mert Isten azzá tette, és aki nem fogadja, az magát, a mennyei atyát utasítja vissza. Aki nem hisz a fiúba, az az atyába se hisz. És aki a fiú, azé az élet. Meg kell érteni, hogy Isten országa, királysága csak Jézus Krisztusban jöhet el hozzád, és az isteni terv csak rajta keresztül valósulhat meg az életedben. Semmi más út nincs. És ne hagyjuk magunkat félrevezetni senki által. Semmiféle tetszetős tanítás. Ne vigyen el bennünket. Maradjunk meg a kereszt Krisztusánál, az ige Krisztusánál, aki az élet ura számunkra. És ő valósítja meg, hogy Isten gyermekévé lehetsz. Azt mondja János apostol, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta, mármint Isten, hogy Isten fiaivá legyenek, akik nem testtől és vérből, nem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Hát ez a terve az Istennek, hogy az újonnan született ember visszakapja a teremtésbe kapott drága méltóságát. Ez a terve az Istennek veled. És ne légy akadálya. Ne te légy az akadálya, hogy Isten nem tudja végrehajtani. Ki állhat ellen akaratának? Csak te. Magadra nézve csak te. És ezért ez a mi felelősségünk, hogy leterítsük ruhánkat a Krisztus előtt, és az engedelmesség útjára lépjünk. És ő a király, ő az Úr, Isten, és az Atyához való viszonyát elénk élte. Azt mondta, az az eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki elküldött engem. Ez volt az élet eleme Jézus Krisztusnak. Azt mondja, hogy soha nem vagyok egyedül, mert az Atya nem hagy engem egyedül, mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Az Úr előtt le kell hajolni, le kell térdelni. És amikor Isten fia vagyok, mert ha újonnan születtem, már az is vagyok. Így is mondhatnám, már beteljesedett rajtad vagy rajtam, mindazokon, akik újonnan születtek, beteljesedett az Isten szent és jó akarata. És akkor csak az engedelmesség marad. Az a fajta engedelmesség, amit Krisztus elénk élt, ez a feltétlen. Ugye szó volt a függetlenség, hogy a bűn a függetlenség, az Istentől való elszakadás, hogy én mondom meg, mi a jó, mi a rossz, a visszatérés után pedig ő mondja meg, mert ő az Úr, ő a király. És így van-e az életedben? Mert amikor nem, az a bűn. Amikor független vagyok az én drága Uramtól, az a bűn. A mi atyánkban, figyeljétek el, minden nap elmondjuk, de nem figyelünk oda. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Úgy a földön, amiképpen a mennyben is. Hát így kellene megvalósulnia, értitek? És ez az imádságot Luther így magyarázza, hogy jöjjön el a te országod, ezt a legszívesebben úgy gondoljuk, ó, Uram, majd mikor eljössz. Nem. Azt mondja Luther, nem. Hát mit kérsz el abba az imádságba? Hogy neked jöjjön el, hozzád jöjjön el az Isten országa. Hogy benned valósuljon meg, és általad valósuljon meg az Isten akarata. Tehát ez egy olyan kérés, napi kérésünk, de csak úgy elmondjuk. Nem gondolunk bele, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy belealászkodom az ő drága és egyedül jó, egyedül szent akaratába. Én úgy megtanultam már hosszú életem alatt, úgy megtanultam, hogy amit én akartam, az mindig balul ütött ki. De ha belesimultam az én mennyei édesatyám akaratába, abból mindig öröm és boldogság és adás fakadt. Ne gondoljuk, hogy mi okosabbak vagyunk nála. Ő az Úr. És szeretném újra meg újra elmondani, hogy valami hihetetlen csodát tapasztaltam meg, és ezzel tényleg befejezem. Sokan azért zúgolódnak, meg lázadoznak, hogy hát ha én nem valósíthatom meg magamat, ha én nem azt tehetem, amit én akarok, akkor mi lesz az én személyiségemmel? Hát mi lesz egyáltalán vele? Egy ilyen nagy masszába beleolvadok? Megszűnik az a jellegzetes valaki, akit így mondunk, hogy én? Nem, testvérek, egyáltalán nem. Ez az ördögnél történik meg veled, hogy elmossa a személyiségedet, tönkretesz. Tessék csak megnézni azokat az embereket, akik ördögi megszállottak lesznek. Elveszítik a személyiségüket. Elveszítik az akaratukat. Rabok lesznek. Teljes nyomás alá kerülnek, egyszerűen figurák, báb, marionett figurákká válnak. Bábok lesznek az ördög kezébe. De Isten is így csinálja? Nem így csinálja. Isten kiteljesít téged. Olyan csodálatosan, ezt valami megmagyarázhatatlan, hogy történik. Mert isteni csoda. Hogy egyszerűen azt veszed észre, hogy egy csodálatos személyiségé fejlődsz ki. A jellemed is. A gondolkodásod. Tehát egyszerűen azt veszed észre, hogy van benned valami. Valami különlegesen szép. Péter apostol nagyon vakmerően azt merő mondani, hogy Krisztusban isteni természet részeseivé lettek. Egyszer csak észreveszed. Most már nem kell, a pohár nem vagy rabja. A szoknyavadász észreveszi, hogy egyszerűen nincs vágy többé. Tiszta vagyok. A tisztátalan személy egyszer csak észreveszi, tiszta tekintetem. És így tovább. Egyszerűen Isten való közösségben valami hihetetlen módon kiteljesedik a személyiséged, megvalósít téged. Olyannak, aminek ő elképzel téged. Ne féljünk Isten kezébe tenni az életünket. Ne féljünk, hogy Krisztus lesz az Urunk. Akkor leszel igazi emberré, mert ő neki pontosan terve van veled. Imádkozzunk. Uram, bocsáld meg, hogy sokszor megfeledkezünk arról, hogy a mi életünk értelme, hogy téged dicsőítsünk, hogy valamiképpen visszaragyogjon rólunk a te dicsőséged, hiszen olyan csodálatos Isten vagy. Amikor Mózes veled beszélt, akkor ragyogott az arca. Ó, Uram, amikor veled közösségben vagyunk, akkor egészen megváltozik a mi bensünk, a mi lelkületünk, a mi gondolkodásunk, a mi jellemünk, és kezdünk valóban a teremtési rendszerint hozzád hasonló válni. Uram, add meg nekünk azt a bölcsességet, azt a hitbeli bátorságot, hogy egészen Úrrá és Krisztussá tudjunk tenni téged az életünk felett, és egészen oda tudjuk tenni a te teremtő kezedbe, ami elrontott életünket, hogy újra teremtsd, hogy megújítsd, hogy kiformáld rajta a te ábrázatodat. Könyörülj meg rajtunk, Uram, egyen-egyen, és ajándékozz meg bennünket a hit bátorságával. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.